kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli időjárási helyzet és a Magyarországot sújtó árvíz miatt minden nemzetközi kötelezettségét elhalasztja a miniszterelnök. Orbán Viktor döntését az ex-közösségi portálon tette közzé. Orbán Viktor egyeztetés folytatott Súlyog Tamás köztársasági elnökkel a Sándor palotában. Megállapodtak abban, hogy a védekezés legkritikusabb napjaiban folyamatosan kapcsolatban maradnak, a kormányfő pedig rendszeresen tájékoztatja az elnököt az állami szervek által elvégzett munkáról, illetve a szükséges veszélyhelyzeti intézkedésekről. Orbán Viktor vezetésével kora reggel a BM Nemzeti Veszélyhelyzetkezelési Központban ülést tartott az árvízvédelmi operatív törzs, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Meghallgatták a védekezésben érintett valamennyi állami szervezetőinek jelentését. A helyzetértékelés követően a vezetők meghatározták az azonnal végrehajtandó feladatokat, valamint jóváhagyták a következő napokra vonatkozó árvízi védekezési terveket. A kormányfő megállapította, a védekezéshez szükséges személyi, technikai és anyagi erőforrások rendelkezésre állnak. A Magyar Honvédség Lapka György páncélos dandárjának katonái Neszmélyen és Pilismaróton hajtanak végre árvízvédelmi feladatokat. Három munkacsoportot vezényeltek a gátak és töltések mellé, ahol a védművek megerősítését és a töltések magasságának növelését végzik el. Úton vannak a lánctalpas kétéltű járművek Szentesről a Pilismarótra, közölte a honvédelmi miniszter még reggel a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, a magyar emberek biztonságánál semmi sem lehet fontosabb. Áradnak a folyók Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is. Ezreket kell evakuálni, százezrek maradtak áram nélkül, egyes helyeken halálos áldozatokat is követelt az ár. Együttérzését fejezte ki tegnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a Kelet-Közép-Európában pusztító árvizek károsultjaival és áldozataival, valamint uniós segítséget ajánlott az érintett országoknak. Megdőlt a 112 éves fővárosi hidegrekord tegnap, a Jánoshegyen csupán 9,4 fokig emelkedett a hőmérséklet, közölte a Hungaromet. Emellett a Magyarország fölött törvénylő Borisz ciklon hátoldalán, a Bakonyban a Kaphegyen óránkénti 131,4 kilométeres sebességű maximális széllökést mértek, amely új napi széllökés rekord. Délutáni és éjszakai kiképzési gyakorlatot tartanak a Magyar Honvédség Gripenjei csütörtökig, közölt a Kecskeméti MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandára közösségi oldalán. A pilóták ezeken a napokon délután 4 óra és éjfél között hajtják végre repülési feladataikat, Eger, Debrecen, Miskolc térségében is a megszokottól eltérő nagyobb zaj és hanghatásra lehet számítani. Október 5-től indul a repülőgépes rókavakcinázás az ország keleti és déli vármegyeiben, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MT-vel. Ezzel párhuzamosan ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben az érintett térségekben. A közösségi közlekedés népszerűsítő kampányt indított a Budapesti Közlekedési Központ, a Volánbusz és a MÁV Start. A közösségi közlekedést választani lehetőség, nem lemondás, erre hívják fel a figyelmet. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata fokozott ellenőrzést hirdetett erre a hétre, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint motorosoknál a bukósisak használatát vizsgálják. A rövidtávú szálláskiadás tiltása mellett voksolt a terézvárosiak többsége. Az Airbnb típusú szálláshelyek betiltásáról szóló ügydöntő szavazáson két hét alatt 6083 terézvárosi voksolt, 54%-uk 3265-en szavaztak igennel, 2818-an pedig nemmel, tájékoztatta az MT-t az önkormányzat. Az év első 6 hónapjában mintegy 513 ezer menedékjog iránti kérelmet adtak be az uniós tagországok illetékes hatóságaihoz, közölt az Európai Unió menekültügyi ügynöksége. Ezek száma várhatóan 1 millióra emelkedik az év végéig, lakosság arányosan a legtöbbet Cipruson adták be. Németország kiterjesztette a határellenőrzést valamennyi határára az illegális migráció korlátozása érdekében. A belügyminiszter azt ígérte, az átutazóknak nem kell számítaniuk a forgalom jelentős zavaraira. Kritikusai szerint a döntés veszélyezteti a schengeni térség szabad mozgása vonatkozó szabályait. Végül az időjárásról. Holnap változóan felhős lesz felettünk az ég, több-kevesebb napsütéssel, elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Hajnalban pára, kötfoltok alakulhatnak ki, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben 21-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban 4 témával foglalkozunk. Először öttusával, ezt követően labdarúgással, majd a megújult Sátoraljaújhelyi városi sportcsarnokkal, végül pedig kézilabdával. Rövid zene után tartsanak velünk! Arról már többször beszámoltunk, hogy a miskolci öttusázó Guzi Blanka a 4. helyet szerezte meg a párizsi olimpián. Most ő értékeli az olimpiai teljesítményét.
Vegyes érzelmekkel zártam ezt az olimpiát, olyan szempontból, hogy szinte zsigeri szinten éreztem, hogy sikerülhet az érem, még a vívás után is. És úgy mentem neki a versenynek, hogy mindent meg fogok tenni, hogy esetleg az éremig felpussak. Milyen szempontból éreztetek egy némi csalódottságot, hogy ez nem sikerült. Azonban persze még szükségem van egy kis időre, hogy ezt úgy igazán értékeljem, de már most tudom értékelni, és tudom, hogy ezt az utat többen bejárták előttem, akár ha csak említsem a Vaskata Blankát, Olasz Annát, vagy éppen Walter Attilát. És azt hiszem, hogy én ebből erősödni fogok, mert hogy még ez a siker úgymond éhséget szül, még így is, mert szeretném, hogyha Los Angelesbe kijutnék, és onnan egy éremmel térnék haza majd. Úgyhogy boldog vagyok, de azért ott van bennem egy pici keserűség, hogy csak nem sikerült az érmet elhozni. Az utolsó körben, amikor láttam már, hogy elég messze van a bronzérem, és hogy ez valószínűleg 4. lesz bármilyen nagy futással is, akkor rögtön beugrott a kép, hogy az előző olimpián Olasz Anna, hogy reagálta le az ő 4. helyezését, és nagyon szimpatikus volt, hogy nem onnan közelítette meg, hogy hú, ez egy nagyon rossz eredmény, nem sikerült a bronzérem, hanem tudta értékelni, és nekem ez nagyon szimpatikus, mert én szerintem a személyiségemből is adódóan kicsit olyan elégedetlen típus vagyok magammal szemben, és hiszem, hogy a Jóisten ezt direkt szánta nekem, hogy igenis tanuljon meg értékelni magamat, és Olasz Annát azért említettem többször, mert egyébként az elmúlt nem is egy évben, fél évben az ő sapkájában úsztam egyébként a versenyeken, úgyhogy azért volt számomra ilyen motiváló is. Nagyon erős évet zártam, szerintem tényleg ilyet még nem zártam sohasem, és az elmúlt versenyeken már az volt észrevehető, hogy a fizikai számokat én nyertem, hogyha az úszás és a lézerent így egybe vesszük, vagy néha, hogyha még a lovaglás is hozzávettük, szóval a 4 tusában ott tudtam lenni mindig az első 2 helyezés valamelyikén, és ezen az olimpián is ez volt elmondható, hogy ha nincs a vívás, ugye bár ami a leggyengébb számom, akkor az lehetett volna egy szebb eredmény is, de azt hiszem, hogy nagyon örülhetek neki, hogy a vívás az öttus a része, mert olyan személyiségfejlődésen mentem keresztül az évek folyamán, amit úgy emberként is tudok kamatoztatni, nem csak sportolóként, és itt van előttem egy kihívásként az, hogy én igen szeretnék még eredményesen vívni, és hiszem, hogy fogok is. Úgyhogy bármennyire is visszahúzó erőnek tűnhet a vívás, és tény, hogy nem az a kedvenc számom az ötből, hálás vagyok, hogy a Jóisten ide tette nekem ezt, és túllendültek az akadályokon, amiket elém állít ezzel.
Elmondta a véleményét arról is, hogy a következő olimpián már a lovaglás helyett akadálypálya lesz.
Úgy nőttem fel, hogy az udvarunkon állt egy nagy diófa, és szabad időmben nagyon sokszor másztam fel erre a fára, és sajnos ez a fa már nem él, de biztos, hogy oda fogok menni a helyére, és vissza fogok emlékezni rá, hogy ez a kisgyerekkori Blanka az hogy mászott rá, mert az új sportágunkban szerintem nagy szükségem lesz arra, hogy ezeket a gyerekkori játékos dolgokat visszahozzam, és ez egy új fejezet, teljesen új fejezet, nem próbáltam még az új sportágunkat ki, de hiszem, hogy azzal, hogy részben ez egy fizikai szám, amikben hál' Istennek nem állok nehezén, így a úszást és a futást tekintve, ez az előnyömre fog válni, hogy ez egy ismét egy fizikai szám. Sajnálom a lovaglást, nagyon sajnálom, de kíváncsian várom, hogy milyen új izgalmakat tartogat ez az új ötös a számomra.
Beszélt az új olimpiai ciklusról is.
Anyukám mindig azt mondta és arra tanított, hogy mindig az út a legszebb, és ez kicsit olyan, mint egy karácsony, hogy december 1-től nyitjuk az adventi kalendáriumnak a kis zsebecskéjét 24-ig, és gyerekként mindig annyira vártam, hogy legyen már 24-e, és most is valahogy így voltam, hogy de jó lenne, hogyha már ott lennék az olimpián, és így visszagondolva, tényleg az út volt a legszebb, és amit ez adott, ahogy ez formált, ez csodálatos volt megélni. Az, hogy mennyire megérettem erre a feladatra. Hogyha Tókióba jutottam volna ki, akkor szerintem még nem lettem volna ennyire felnőve a feladathoz, mint most, és így, hogy most már az olimpia után vagyunk, azt tudom mondani, hogy nagyon átértékelődtek bennem dolgok. Mindig azt hittem, hogy az olimpia minden szinte, és hogyha majd azt elérem, akkor Isten császár leszek. Most azért átértékelődött egy picit bennem, azért, mert amit kaptam a támogatóimtól, a családomtól, barátoktól, szurkolóktól, azt szerintem az többet jelentett mindennél, annál, hogy én olimpikon legyek, meg az, hogy ahogy formált ez az út. Szóval ez az egész nem arról szólt, hogy én hogy szerepelek az olimpián, hanem hogy kivé váltam.
Guzi Blankát Veres Pál, Miskolc polgármestere is köszöntötte.
A sport területén a legmeghatározóbb és a legfontosabb verseny az olimpia. És ha egy városból, egy közösségből egy olimpikon lesz, és még eredményt is ér el, ez rendkívül fontos a közösség számára is, hiszen valahogy ez a kirakott verseny. És ezért is tartottam fontosnak azt, hogy egy ilyen fantasztikus teljesítmény után itt személyesen találkozzunk, és egy kis ajándékkal, egy kis támogatással próbáljuk segíteni az ő további munkáját. Ez azt gondolom, hogy motiváló lehet akár a fiatalok számára, hogy magát ezt a sportágat, ami egy fantasztikusan összetett és nagyon nehéz sportág, elkezdjék és megpróbálkozzanak vele, hiszen itt nagyon jó utánpótlás nevelés bázis van. Illetve egyáltalán, hogy az egészséges életmódra, a sport szeretetére próbáljuk oda irányítani a figyelmét a fiataloknak. Azt gondolom, hogy ez találkozik a kormányzati elképzelésekkel is, hiszen csak akkor válik igazán egészségessé, és nem csak a sport területén, hanem a mindennapi életben is egy generáció, hogyha ezeket a tanításokat, ezeket a példákat komolyan veszi. Nagyon érdekes volt az idei olimpia, hiszen jól mutatta azt, hogy szinte minden sportágban hihetetlenül kiélezett versenyre lehet számítani. Hiszen itt láttuk azt, hogy akár század másodperceken múlhat egy olimpiai aranyérem, vagy egy rossz pszichológiai állapoton akár az, hogy valaki az első fordulóba kiesik esélyesként. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy azok, akik koncertálni tudtak, akik a legjobb teljesítményüket ki tudták hozni ezen a versenyen, azoknak szurkoljunk és támogassuk őket. Én azt gondolom, hogy azok számára, akiknek sikerült ez az olimpia, ez fantasztikus motivációt jelenti. Blanka is elmondta, hogy most már egy cél lebeg a szem előtt, hogy Los Angelesben most már a dobogóra állhasson mindenképpen. Én, ahogy a vele történt beszélgetés is mutatja, azt tapasztalom, hogy rendkívül elszánt ebben a dologban, és lehet, hogy ez a plusz, ami a sok egyforma vagy közel egyforma versenyző közül ki fogja emelni. Ugyanígy a többi sportág esetében is. Én azt gondolom, hogy lehettek persze vérmes elképzeléseink, de a realitásnak megfelelő eredmények születtek. Voltak fájó pillanatok, természetesen csapatsportágokat illetően, de hát, ahogy mondtam is, annyira sűrű a mezőny, hogy nüanszokon múlhat sokszor az, hogy milyen eredmény születik.
Veres Pált, Miskolc polgármesterét hallották. Edzőváltás történt a DVSC labdarúgó csapatánál az elmúlt napokban. A vezetőedző Blagojevic távozott az együttestől, helyét Máté Csaba vette át. Az edzőváltás okairól Makrai Balást, a DVSC Futball ZRT cégvezetőjét hallják.
Az Újpest elleni mérkőzés után merült fel. Nyilván voltak az elmúlt időszaknak olyan jelei, amikor már gondolkoztunk, hogy mi történhetett. Egy kicsit úgy tűnt, hogy megtört az a felfelőívelő szakasz, ami a Szöcsán érkezése óta azért a klubot jellemezte, legyünk őszinték, hogy az elmúlt két évben megszerzett harmadik, illetve ötödik hely, azért az a korábbi évekhez képest ez egy komoly eredmény, és lehet azt mondani, hogy visszahelyezte ez az időszak a DVSC-t az őt megillető helyre, de úgy vettük észre, és különösen az Újpest elleni mérkőzés után, hogy valami talán nem úgy működik, mint korábban. Tehát kicsit, mintha a játékosok tompábbak lettek volna mind fejben, mind pedig fizikálisan ahhoz képest, amilyet korábban tapasztaltunk. Ezek is voltak, illetve én úgy gondolom, hogy az Újpest elleni mérkőzésnek az első fél ideje, leginkább az első 30-35 percében azért meglehetősen szervezetlennek is tűntünk, ami azért korábban messze nem volt rá jellemző, hiszen az elmúlt időszakban azért azt nem lehetett mondani, hogy a DVSC-nek nincsen stílusa, nincsen rendszere, nincsen szervezett futballja. Ez egy kicsit úgy vettük észre, hogy itt egy törés van, és azokat a dolgokat kellett figyelembe venni, hogy ugye a céljaink nem változtak azóta sem, meg 3 évvel ezelőtt is azt tűztük ki célul, hogy a harmadik évben nemzetközi kupa szereplésért megyünk, és úgy gondoltuk, hogy ha ez a folyamat ez így tovább tart, akkor előbb-utóbb ennek kenyértörése kell, hogy kerüljön, és ez lesz a sorsa, és úgy gondoltuk, hogy talán most van az a pillanat, amikor időben ezt meg tudjuk fogni. Lehet ezen vitatkozni, hogy jó időpont volt-e, vagy nem. A felkészülés abban a mederben olyan ellenfelek ellen zajlott, amit szerettünk volna lekötni, és a korábbi stáb kért. A játékosok jó része is azért egyeztetve volt természetesen a vezetőedzővel, nem igen volt olyan játékos, akit ő szeretett volna, és ne kapott volna meg. Én úgy gondolom, hogy akkor kell adni időt mindenképpen a közös munkának a folytatására, vagy az új szezon elkezdésére, de úgy gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy az újpesteni mérkőzés az egy első vereségünk volt a szezonban, amikor 11 emberre fejeztük be a mérkőzést. Ugye volt Kecskeméten, ott ki tudtuk húzni döntetlennel ember hátrányba, Diózsőre nem, már nem tudtuk kihúzni, de az Újpest volt az, ami úgy tűnt, hogy ott van az a pont, amikor talán most lépni kell. Én úgy gondolom, hogy az idő azt el fogja dönteni. Az biztos, hogy a Szöcsán Blagojevicsnek és a stábjának a DVSC csak köszönhet, hiszen nehéz helyzetbe vette át a társaságot, komoly eredményeket ért el, szép stílusú futballt játszottunk, fejlődtünk mellette. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan időszak volt, amely eredményes és jó visszagondolni rá, de a futballban azért 2 év az nagyon sok, és valamikor ilyenkor, vagy vannak olyan esetek, amikor eljön az időváltásra. Akármilyen furcsán hangzik, egy futballklubnak, egy egyesületnek mindig készen kell állni arra, hogyha esetleg egy játékos távozik, vagy hogyha az edző távozik, legyen felkészülve a következő lépésre, és nekünk nyilván vannak ilyen-olyan elemzések után listáink, amelyeket ilyenkor kénytelenek vagyunk elővenni. A menedzsment, a tulajdonosi kör az új esetben magyar edzőt szeretett volna, és a magyar edzők közül mi a Máté Csabát láttuk a legalkalmasabbnak arra, hogy a DVSC-t átvegye. Ő volt a listánk elején, nagyon örülünk, hogy tudjuk, hogy nem volt egyszerű neki, hiszen már volt egy jó lehetősége, de örülünk, hogy meg tudtunk állapodni, és az ő kezébe adtuk a szakmai munkát. Volt ő már, ha nem is nagyon-nagyon hosszú ideig, de volt vezetőedző, ismeri a magyar mezőnyt, ismeri a játékosainkat, olyan tapasztalatot szerzett szakemberként, nagyon komoly szakemberek mellett, ugye a Cselcseszóval, Rebrov sorolhatnánk, de az Ervin Kumant is ide vehetnénk, tehát volt a válogatott stábjába is, játszott és edzősködött külföldön. Én úgy gondolom, hogy ezek mind olyan szempontok, amelyek segítették az ő kinevezését, illetve természetesen voltak személyes kapcsolataink is, illetve háttérinformációink is az ő munkásságáról, karakteréről, és én úgy gondolom, hogy jó döntést hoztunk.
Most pedig az új vezetőedzőt, Máté Csabát hallják.
Voltak megkeresések, van, ami érdeklődés szintjén maradt, van, amivel eljutottunk akár a tárgyalásokig is. Volt, ahol úgy éreztem én, hogy nem az a projekt, vagy nem az a bizalom van felém, amit én elgondolok. Volt olyan, hogy ők választottak más, tehát ilyen is előfordult. Ilyen ez az edzői szakma, szerintem nagy a konkurencia. Külföldi az egyetlen volt, az pont amikor a Debrecennel megkezdődtek a tárgyalások, akkor egy pályaedzői lehetőség csillant fel, oda el kellett volna menni körülnézni, tehát egy ilyen eléggé kezdetleges stádiumban levő dologról van szó, de igazából én akkor jeleztem, és igazából ahogy reagált arra a Debrecen, az volt számomra vonzó, hiszen hétfőn történt ugye a megkeresés, én szerdán mentem volna erre a helyre, és ennyi idő alatt meg is tudtunk állapodni. Tehát ez bizonyítja azt, hogy ők valóban komolyan gondolták, hogy én lehetek az, aki a megfelelő erre a pozícióra. Számomra ez az egyik legfontosabb maga a projekt. Hát Debrecent azt jól ismerem, hiszen aki jártos a magyar futballba, azért azt tudja, hogy mit jelent a magyar fociba ez a tradicionális fellegvár. Tehát azt tudtam, hogy az infrastruktúra az nagyszerű. Én azt gondolom, minden adott ahhoz, hogy ha itt az ember jól végzi a dolgát, akkor igazán futballistának érezheti magát a futballista, és edzőnek az edző, tehát ez mindenképp fontos visszacsatolás. Én azt gondolom, hogy ha sikeresek tudunk lenni, akkor a szurkolók biztos, hogy örömüket fogják lelni bennünk, ha pedig nem leszünk sikeresek, akkor mindegy, hogy honnan érkeztünk, akkor ugyanaz a vége. Azt gondolom, hogy a Debrecen az egyike azoknak a kluboknak, akik aspirálnak a nemzetközi szereplésre, tehát az év elején azzal a céllal vághat neki a bajnokságnak, hogy vagy a bajnokságon keresztül, vagy a kupán keresztül elér esetleg egy nemzetközi szereplést, amivel megmutathatja magát a nemzetközi szintéren. Ez mindenképp egy cél. Kettős cél van ugye, itt Debrecenben azért nagyon fontos az, hogy a saját nevelésű helyi játékosok, magyar játékosok szerepeltetése, azoknak a fejlesztése. Azért vannak fiatal játékosaink, akik nagyon tehetségesek, akár még a felnőtt válogatottat is megcélozhatják maguknak. Az ő fejlesztésük az mindenképp nagyon fontos, és mellette természetesen eredményesen kell szerepelni. Ez a kettősség van. Ahol szurkolótábor van, ott általában azt szeretik az emberek, hogy nyer a csapat. Itt Debrecenben azért szerintem el voltak kényeztetve azzal is, hogy sokat támadott a csapat, dominált a csapat a korábbi években, úgyhogy ennek kell megfelelnünk, és ennek próbálunk megfelelni. Azt mondhatom, hogy azért elég jól ismertem a keretet, tehát a magyar csapatokat azért azt jól ismeri az ember ennyi idő után, amit eltölt a magyar futballba, illetve én utána is rengeteg mérkőzést néztem meg, követtem az eseményeket az első másodosztályba is, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért az ember képbe van. Természetesen azok a benyomások, amik az edzéseken érnek, a személyiségi jegyeik a játékosoknak, ezek fontos megismerése, ezek az első napoknak a legfontosabb teendői.
Máté Csabát, a DVSC labdarúgó csapatának vezetőedzőjét hallották. Megújult a Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsarnok épülete. A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés főként az épület energiafogyasztását volt hivatott javítani, amely által mind a téli, mind pedig a nyári időszakban kellemesebb hőmérséklet tudja fogadni a sportolókat, mondta Dankó Dénes alpolgármester.
Energetikai felújításra nyertünk a Top Plus pályázati rendszer keretén belül egy néhány millió forint, ilyen 300 millió forintot, és valóban megújult a sportcsarnok, de hogy alapvetően ez tényleg egy szigetelés, egy utolagos szigetelés volt a háznak. Ha visszagondolunk a régebbi állapotra, akkor volt egy ilyen klinger tégla a lábazat és egy klasszikus acélszerkezet, ami a sportcsarnoknak adott helyet, és bizony ennek a hőtechnikai mutatói nem voltak a legjobbak, ráadásul a küzdőtérnek a fűtése úgynevezett fekete fűtőtestekkel volt, egy ilyen gáz sugárzó volt a levegőbe föltéve, és télen, ha nagyon hideg volt, akkor nem tudott elég meleget csinálni. Ahogy jött a nyár, úgy pedig annyira felmelegedett az épület, hogy nagyjából májusig használták szívesen a sportolni vágyók a csarnokot, utána nem nagyon lehetett benne megmaradni. Az elmúlt néhány évben számtalan alkalommal beszélgettünk arról, hogy mennyire fontosnak tartja az önkormányzat a hozzátartozó, illetve az ő tulajdonában lévő ingatlanoknak az energetikai korszerűsítését, és ez meg jóval a energiaválság előtt volt, ha jól emlékszem, valamikor a 2010-es évek közepén kezdtünk bele ebbe a munkába, és gyakorlatilag az összes közintézményt meg tudtuk újítani, a sportcsarnok kilógott még a sorba. És időközben, hogy bejött az energiaválság, rögtön nagyon fontos prioritássá vált nem csak az, hogy kevesebb fűtőanyagból, tüzelőanyagból lehessen fűteni az épületet, hanem az is, hogy milyen típusúból. És akkor itt jött az elképzelésünk, hőszivattyús rendszert telepítettünk, korszerű gázkazán is belekerült a létesítménybe, de egy hőszivattyús rendszert is telepítettünk, és napelemekkel raktuk tele a tetejét az épületnek, aminek az a velejárója, hogy a hőszivattyú működtetése az elektromos áramra van szükség, ezt pedig megtermeljük saját magunknak. A számítások szerint így 50%-kal fog legalább csökkenni a működési költsége, rezsiköltsége az épületnek. Ráadásul ennek az utólagos hőszigetelésnek köszönhetően sokkal jobbak a hőtechnikai mutatói. Tehát nem csak olcsóbban fogjuk tudni fűteni a téli időszakban, hanem nyáron közel sem fog annyira fölmelegedni. Ezt most már a kivételezés alatt is megtapasztalhattuk, amikor a jelzáró csere megtörtént, a hőszigetelő paneleket felszerelték az épületre, már érezhetően nem volt annyira meleg benne, és a hőszivattyús rendszerek van egy másik tulajdonsága is, hogy nem csak fűteni, hanem hűteni is lehet vele. Éppen ezért köznapi nyelven szóval klimatizálni tudjuk a sportcsarnokot. Úgyhogy azt gondolom, hogy a funkciójában a használhatósága az kitolódik, hiszen így a nyári időszakban is élvezetes lesz bemenni kosárlabdázni, focizni a sportcsarnokba, és hagyományosan egy nagyon jó rendezvényhelyszín is lesz.
Az előző percekben Dankó Dénest, Sátoraljaújhely alpolgármesterét hallották. Drabik Péter irányításával, de alaposan átalakított játékos kerettel készül a következő szezonra a Máté Szalkai MTK NB2-es női kézilabda csapata. Az együttes célja, hogy a 7 csapatos D csoportban az első 4 között végezzen, így a felsőházban folytathassa majd a rájátszást. Drabik Pannát, az együttes játékosát hallják.
Egy hosszú pihenőt kaptunk, viszonylag másfél hónap volt. Az utolsó 1-2 hétben már kaptunk egy én edzéstervet, ami futásokból és egy kisebb erősítésekből áll. Az edzést hosszú távú futásokkal kezdtünk, majd utána rövidebb távokat futottunk, és utána a termi edzések következtek. Úgy érzem, hogy egyre jobban összeszokott a csapat, mert sok új csapattársunk lett régi új idézőjelbe, de úgy érzem, hogy napról napra, edzésről edzésre egyre jobban összeáll a csapat, és újult erővel megyünk neki a előttünk álló szezonnak. Az edzéseken kívül nagyon sok csapatépítő vettünk részt, ahol egyénenként megismertük a másikat is jobban, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is jobban megismertük egymást, és úgy gondolom, hogy ez a pályán is elő fog jönni. Mindenképpen szeretnénk a dobogó elején végezni. Ez remélem sikerülni is fog, és mondhatom a csapattársaim nevében is, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így is legyen. Személy szerint én védekezésben sokat szeretnék fejlődni, mert szerintem vannak hiányosságaim, de azon leszek, hogy ez a szezon közben és ez a végére is javuljon.
Az előző percekben Drabik Pannát, a Máté Szalkai MTK játékosát hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt 7 napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A tanév kezdetével újra felkeresik az oktatási intézményeket a véradás szervezők. Repeiné Bodnár Zsófia, a Magyar Vöröskereszt Zemplén kistérségi munkatársa rádiónknak elmondta. Az idősödő korfa miatt még inkább fontosabb a fiatalok megszólítása, hiszen a vér nem pótolható.
Idősödik a korfa. Amilyen gyorsan idősödik a korfa, olyan gyorsan nem jön az utánpótlás, hiszen már 18 éves kortól valaki véradó lehet. Romlik az embereknek az egészségi állapota, továbbá érdektelenek az emberek, de most konkrétan úgy gondolják az emberek, véradás szintjéről beszélünk, hogy ha kell, akkor úgy is lesz. Vér, vérkészítmény csak akkor lesz, hogyha gondoskodunk róla, tehát ez a társadalmi felelősségvállalásnak egy nagyon szép példája lehet mindenkinek, hogyha egészséges, és úgy gondolja, hogy van egy fél órája a véradásra, akkor szeretettel várjuk, hiszen művér nincs, csak hogy ember-ember adhatnak vért, tehát mindenkinek érdeke, közös érdekünk, hogy a megfelelő véradószám, illetve a megfelelő mennyiségű vérkészítmény rendelkezésre álljon hazánkban. Az alsó korhatár 18 év, a felső korhatár 65. Hogyha egészségesnek érzi magát, akkor szeretettel várjuk, 50 kilót el kell érni, és majd, hogyha eljön is jelentkezik, akkor vannak szűrővizsgálataink, és az alapján kiderül, hogy alkalmas-e akkor abban a pillanatban, hogy tudjon vért adni. Vannak végleges kiszűrő tényezők, és vannak átmeneti kiszűrő tényezők, tehát hogyha valaki vérszegény, akkor őt nem kizárjuk, csak kiszűrjük egy időre. Nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy ha vérszegény, akkor ő már többet nem is tud jönni, vagy pedig ezt egy kifogásként tudja maga elé állítani. A fiataloknál, illetve a diákoknál mindig is sikeresen zajlanak le a viradásaink. 2020 márciusától 2021-ben is online oktatás volt, itt nagyon megéreztük a diákoknak a hiányát, jóval kevesebb véradói létszámot tudtunk azokon az éveken prezentálni. Tavasz és ősz mindig is a diák véradások időszaka. A diákok nagyon lelkesek, igyekeznek a pedagógusok véradás előtt ismeretterjesztő filmekkel, amit a Vöröskereszt biztosít számukra, kedvet teremteni a fiataloknak. Örömmel tapasztaljuk, hogyha végeznek a középiskolákban, akkor az egyetemen is, illetve a munkahelyükön is továbbra is véradókká válnak.
A közelgő fűtési szezonra való tekintettel kezdetét veszi a szociális tűzifa program többek között az Egererdő ZRT-nél is. A magyar kormány 5 milliárd forintot szán arra, hogy a hátrányos helyzetű családok hozzájuthassanak a téli tüzelőhöz. A program 5000 fő alatti településekre érvényes. A tudnivalókról Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátra Füredi erdészetének vezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
Ugye ennek a programnak nagyon sok protokollja van. Vannak egész pontos dátumok, például február 15, vannak szoros együttműködések önkormányzatokkal. Mit lehet most tudni a fűtési szezon kezdeténél a tűzifa programról?
Ugye az elmúlt időszakban több tűzifa program is futott, ez viszont talán a legidősebb ez a program. Ugye 2011 óta megy. Magyar kormány korábban 4, most már 5 milliárd forintot szán arra, hogy a hátrányos helyzetű családok téli tüzelőhöz jussanak, és ez a program ugye 5000 fő alatti településeknek van meghirdetve. A körzetünkben is természetesen vannak ilyen települések. Az energiahordozó jellemzően keménylombos, avagy lágylombos tűzifa, nyilván helyi adottságoktól függően, de elsősorban inkább keménylombos tűzifa, illetve barna kőszén is igénybe vehető erre a célra. Térségünkben természetesen az önkormányzatok jellemzően tűzifát igényelnek, és ezt az Egererdő ZRT szolgálja ki. Konkrétan a Mátrafüredi Egységünk, tehát a Mátrafüredi Erdészet 18 településsel kíván idén is megállapodást kötni, ebből 14 már meg is köttetett, és mivel rövidesen forráshoz jutnak az önkormányzatok, így tulajdonképpen a szállítások is a napokban el is fognak kezdődni, illetve azt kell tudni, hogy több stabil önkormányzattal, ahová nagyobb mennyiséget szállítunk, előzetes megállapodásaink alapján betároljuk az ő telephelyükre már nyáron a tűzifát. Ez konkrétan azt jelenti, hogy még nem értékesítettük számukra, de leszállítjuk az önkormányzat telephelyére, és mihelyst a pályázati pénzhez hozzájut az önkormányzat, akkor azonnal már csak ugye a papírokat kell rendezni, számlát ki kell állítani, ki kell fizetni, és már az önkormányzat rendelkezhet a faanyagról.
Tehát akkor az önkormányzat szabja meg, hogy mikor, ki és hogyan juthat ehhez hozzá. Önöknek az a feladata, hogy idáig eljuttassák a tűzifát.
Igen, tehát mi szerződünk az önkormányzatokkal, mindenki pályázik, és egy bizonyos mennyiséget elnyer, és ezt a mennyiséget az Egererdő ZRT kiszolgálja az önkormányzatnak, az elosztás elveit pedig önkormányzat, általában a képviselő testület dönti el, avagy annak szociális bizottsága, hogy milyen elvek alapján osztják szét a tűzifát.
Szeptember végéig Borsodaba Új-Zemplén vármegyében a rendőrség fokozott figyelmet fordít a gyalogátkelő helyek biztonságára, különös tekintettel az iskolák környékén lévő zebrákra. A helyi járőrök a polgárőrséggel karöltve jelenlétükkel biztosítják a gyermekek biztonságos közlekedését a reggeli és délutáni órákban. A részletekről Varga János alezredest, a Borsodaba Új-Zemplén vármegyei rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjét hallják.
A vármegyénk területén az összes olyan forgalmas útszakaszon lévő iskoláknál rendőri jellétet biztosítunk a polgárőrséggel együtt, amelynél próbáljuk a gyermekek biztonságos áthaladását elősegíteni a kijelölt gyalogos átkerülőhelynél. Ezt egész hónapban fogjuk szeptember 30-áig csinálni, végezni. Ezáltal is reméljük, hogy elérjük azt, hogy iskolába érkező vagy iskolából jövő gyermeket nem éri közúti közlekedési baleset. Ezt reggel 7 és 8 óra között, illetve délután az iskola végeztével is fogjuk biztosítani. Mi már egész augusztus hónapban készültünk erre az iskola kezdésre, tehát a szolgált szervezést úgy oldottuk meg, hogy minden ilyen feladatra biztosítsuk a rendőröket, tehát akik az iskola kezdésre, az iskolák előtti rendőri jellétre vannak beosztva, azok nem küldhetőek, tehát van egy külön másik egység, akik az adott bejelentésre vagy az adott eseményre, ami érkezik a rendőrhatósághoz, intézkedni tudnak. Mindig a forgalom nagyságát veszük figyelemben, persze azoknál az iskoláknál is tartunk visszatérő ellenőrzéseket, ahol kisebb a forgalom. Ott igazán a szülői parkolással van általában a problémánk, mert ahogy a szülők szeretnének a osztályterem ajtajáig közlekedni a gépkocsival, ezért próbáljuk azt elérni náluk is, hogy szabályosan várakozva, megállva kísérjék el a gyerekeket az osztályteremig, gyalogosan. Illetve persze itt most is, ahol ez az interjú történik, itt is ezen a Soltésznek Kármán úton egy nagyon nagy forgalmas útszakasz, ahol van egy iskolai kijelölt gyalogos átkerülhely, aminek a biztonsága fontos, de ez érthető, hogy az egész vármegyében az ilyen iskolák előtt a rendőrök, a polgárőrséggel közösen végzik ezt az áthaladás biztonságának ellenőrzését. Nagyon fontos a gépkocsi vezetőknek, hogy mindig felkészülve induljanak el az útra, illetve tartsák be a közlekedési szabályokat, mert mindenkit érhet baleset. Mindig azt hiszük, hogy más valakit ér a közlekedési baleset, nem, mindenkinek nevezzük, hogy áll az ászló, tehát nagyon előreláthatóan kérem, hogy közlekedjenek, főleg meg persze most az iskola kezdéssel az iskolák környékén.
Dr. Szemán Ákos, a Borsodaba Új-Zemplén vármegyei polgárőr szövetség elnöke arról beszélt, hogy a polgárőrök legfőképp általános iskolák közelében lesznek jelen, és azt is hangsúlyozta, hogy vármegye szerte a következő hetekben több mint 100 intézménynél teljesítenek szolgálatot.
A polgárőrség idén is, mint ahogy több évtizeden át részt vesz az iskola kezdésben, arra törekszünk, hogy ebben a szeptemberi hónapban a lehető legtöbb iskolánál legyen polgárőr is a rendőrök segítségére, és akár a gyalogos átkelőhelyeken, akár máshol a parkolás segítve vegyen részt abban, hogy a gyerekek biztonságosan elérjenek az iskolába. Borsodabói Zemplén vármegyében 84 polgárőr egyesületünk vesz részt, több mint 100 iskola mellett a biztonságos megérkezés, illetve a gyalogos átkelőhelyek biztonságos használata tekintetében, akár jelzőri tevékenységgel, akár figyelő szolgálattal az iskolák közvetlen közelében. Ez legtöbb esetben általános iskolát jelent, de néhány településen középiskolák mellett is találkozhatunk majd polgárőrökkel. Reméljük, hogy mindenki biztonságosan elér majd az iskolába, és megnyugodhatunk abba, hogy a gyerekeink jó helyen.
Elkészült a Harsányi közúti felüljáró Miskolcon, amelyet egy évekkel ezelőtt történt baleset miatt kellett lezárni, részben lebontani, majd újjáépíteni. Nemrégiben azonban teljes egészében átadták a forgalomnak a felüljárót, és végre korlátozás nélkül használható az alatta lévő útszakasz is. A részletekről Polgár Tamás, a Magyar Közút Borsodabó-Üzemplén vármegyei igazgatóság üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője adott tájékoztatást.
Sajnos a felüljáró az építése óta, ami 1979-ben történt, ekkor építették a felüljárót, több kisebb, nagyobb ütközést is elszenvedett. Egy ilyen, de a legnagyobb mértékű jármű ütközés történt 2022. március 3-án. Annyit kell róla tudni, hogy egy földmunkagépet szállító vontatmány haladt Miskolc irányából az autópálya felé, és ez a földmunkagép, amit szállított, nem megfelelően volt összezárva, és a szerelvénynek a magassága az meghaladta a közúton megengedett magasságot. Annyit kell tudni, hogy a közúton útvonal engedély nélkül maximum 4 méter magasságú járművekkel lehet közlekedni, efelett útvonal engedélyt kell kérni. Jelen esetben ennek a hídnak a szabad magassága 4,5 méter volt, ennek ellenére ugye se útvonal engedélyt nem kértek, hiszen ez egy vezetői és rakomány rögzítési hibából következett be. A sofőr az nem győződött meg arról, hogy nem túl magas-e a szerelvény, amivel közlekedik, és ahogy áthaladt a híd alatt, akkor a munkagépnek a gémszerkezete az beleakadt a híd gerendáiba, és olyan szerencsétlen módon történt az ütközés, és éppen a szerelvény magassága az olyan volt, hogy a hídnak a 15 tartó gerendájából 13-ba sérülést okozott, és ezután állt meg csak a szerelvény, és így összesen 2 darab hídgerenda maradt éppen, az összes többi szinte gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy olyan mértékű sérülést szenvedett, hogy eltörtnek kellett, hogy nyilvánítsuk ezeket a gerendákat, és mivel ezek ilyen üzemi előregyártással készültek ezek a gerendák, helyszínen nem lehet ezeket javítani, már csak a sérülés fajtája miatt sem, tehát oly mértékben a gerendák alsó öve oly mértékben károsodott, hogy nem volt olyan technológia, amivel ezeket a gerendákat lehetett volna javítani. A Magyar Közút az ütközést követően azonnal célvizsgálatot rendelt meg, szakértői célvizsgálatot, és ott ezt állapították meg, hogy ennek a hídnak a középső nyílásában a gerendákat és a teljes felszerkezetet el kell bontani, és teljesen át kell építeni a hídnak ezt a részét. És 2024 áprilisában kezdődhetett el gyakorlatilag a konkrét építési munka. Április 3-án volt a munkaterület átadás, és a kivitelezőnek a szerződés szerint 150 nap állt rendelkezésre a híd átépítésére. Szerencsére az időjárás és minden körülmény adott volt ahhoz, hogy a határidőt a kivitelező tartani tudja, és így augusztus végére az előzetes tervek alapján el is készült a felüljáró átépítése. A híd tervezője, aki a terveket készített, ő azt nyilatkozta, amikor a tervek elkészültek, hogy a forgalom terelési tervvel többet foglalkoztak szinte, mint magával a híd átépítésének a tervével. Itt több lépcsőbe egyeztetni kellett a közúttal, önkormányzattal, közlekedési cégekkel, rendőrséggel, hiszen ez egy olyan csomópont itt a város szélén, ami a város kapujaként is funkcionál, ami jelentős forgalmat bonyolít le, hozzáadódik ugye ott a bevásárlóközpontok forgalma, és még az autópályáról is, autópályának egy jelentős forgalma hozzáadódik ehhez.
A tartós hőség miatt később indult a szarvasbőgés. A gémszarvas párzási időszaka már tart, ezzel együtt a vadászati szezon is elkezdődött. Ezért nem csak az erdőjárókat, hanem az utakon közlekedő autósokat is óvatosságra intik a szakemberek. Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében leginkább a beregi vidéken érdemes a fokozott elővigyázatosság az utakon. A részletekről Fazekas Gergelyt, a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei vadászkamara titkárát hallják.
Gyakorlatilag az ősz egy olyan ünnepe a magyar vadászatnak, amikor a magyar fővada, gímszarvas elkezdődi a szaporodási időszakát, elkezdődik a bőgés, és hát ez valóban egy ünnepnap nekünk, és hát az autósoknak is lehet egy izgalmasabb időszak, bár jellemzően azt tapasztalom, azt tapasztaljuk itt a rendőrség egyeztetve, hogy nem ilyenkor ütik el a legtöbb szarvast, viszont miután ugye ilyenkor aktívabban mozognak, többször láthatjuk őket, ez kétségtelen, többször találkozhatunk velük. Általában a tavaszi időszak, amikor ugye revír foglalnak, jobban mozognak, amikor ugye ezek a nagy rudlik felbomlanak kisebb családokra, akkor találkozunk jobban az úton a szarvasra, hiszen keresik a helyüket. Ilyenkor viszont a bőgési időszakban ugye megint van egy aktívabb mozgás, ugye elindulnak a bőgőhelyek fele a tehenek, utánuk majd a bikák, ugye a bikák verekszenek, hajtják egymást, tehát valóban esetleg többször is találkozhatunk velük az úton, viszont a jó hír az, hogy megyénkben bár kiváló a gímszarvas állomány, létszámában messze nem az a mennyiség van, mint mondjuk a dunántúli megyékben, Somogyban vagy Tolnában, tehát igazából nem kell attól rettegnünk, hogy valahol itt a Nyíregyháza környékén egyszer csak fényes nappal elénk dobban egy 10 kilós agancsúlyú bika. Tavaly mindössze 19 szarvas elütését jelentették be a megye vadásztársaságai. Ennek is jelentős része fiatal korosztály, tehát borjú vagy ünő volt. Mindössze azt hiszem, hogy 3 vagy 4 bika volt közte. Ez sem biztos, hogy ugye kapitális bika. Na most, ha ezt visszaosztjuk, ugye 365 napra és 94 vadásztársaságra mennyi van a megyébe, akkor látjuk, hogy azért roppant pici az esélye annak, hogy mi egyszerű autós honpolgárként pont olyan szerencsések legyünk, hogy pont egy bőgésben egy bikát fogunk elütni az autóval, tehát nyilván figyelni kell, de nem kell tőle rettegni, inkább csodálni kell ezeket az állatokat.
Miskolc belvárosában megnyílt a Vállalkozók Országos Szövetsége Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének új irodája. Eddig a Szentpéteri kapuban várták a vállalkozókat, most az új létesítmény átadásával közelebb kerültek a banki és szakmai partnerekhez. Ádám Imrét a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnök helyettesét hallják.
Igyekeztünk új helyszínt választani, új helyszínt 25 év után. 25 évig kim voltunk a Szentpéteri kapuban, egy gyönyörű irodában, amit az ügyfelek is nagyon szerettek, hiszen kiváló parkolási lehetőség volt, ingyenes parkolási lehetőség. Viszont 25 év után úgy döntöttünk, hogy a belvárost választjuk, közel a banki, illetve a szakmai partnereinkhez, és lehetőséget adunk a vállalkozóknak is, hogy még közelebb kerüljünk hozzájuk, könnyen megtaláljanak minket, és egy nagyobb, elegánsabb irodában tudjuk őket a különböző vállalkozási tevékenységeikben segíteni. Nagyon sok tevékenységünk van, szolgáltatunk. Egyrészt érdekképviselet vagyunk, hiszen a vállalkozóknak a bármilyen problémájuk van a vállalkozásokat érintő döntésekkel kapcsolatban, tehát például jogszabályi problémájuk van, vagy megoldást keresnek valamilyen szakmai problémára, nyugodtan fordulhatnak hozzánk. Ehhez most már nem csak a VOSZ elnöksége tud segítséget adni, hanem van egy VOSZ tanácsadónk is, aki állandóan itt van, és várja a vállalkozókat azért, hogy ha kérdésük merül föl, ha bármilyen segítséget kérnek, akkor tudjon tájékoztatást adni. A másik a nagyon fontos, hogy a kamarával közösen a Széchenyi Kártya programot forgalmazzuk, és azt gondolom, hogy a vállalkozók számára ez a legfontosabb. legfontosabb Magyarországon ma hitelforma, amit el tudnak érni, kedvező kamatozással, állami támogatással, állami garanciavállalással. A harmadik pedig az, hogy kulturális missziónkba is bevonjuk őket. Célt adunk nekik arra, hogy mivel, hogyan tudnak jótékonykodni, hogyan tudnak segíteni művészeken, tudományokon, sportokon, hiszen a Prima rendezvényünket is nagyon sokan támogatják, és részt vesznek benne. 1100 vállalkozónk van a megyében, tehát 1100 vállalkozói tagja van a VOSZ-nak. Elsősorban hírleveken keresztül tájékoztatjuk őket, másrészt pedig rendezvényeket tartunk, amire meghívjuk a vállalkozókat, és nagy számban el is szoktak jönni. Igyekszünk őket olyan információkkal, olyan tudásanyaggal ellátni, ami segíti a vállalkozásukat.
Eppel János, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke az iroda kibővült szolgáltatásait méltatta.
Eddig is jelen volt a VOSZ a Vármegyében, illetve Miskolcon, de az csak és kizárólag Széchenyi Kártya hitel tanácsadással foglalkozott. És ez egy nagyon erős szolgáltatásunk volt jelenleg, és a következőkben mindig a legerősebb szolgáltatás, és ezért ez nagyon fontos, hogy az megmaradjon, ez az erős láb. Ugyanakkor olyan tudás, olyan kompetencia adottságok halmozottak fel a szervezetünkben, és a személyes kapcsolatok ereje, ami a Széchenyi Kártya program létrejött, az adott arra, hogy kibővítsék ezeket a szolgáltatásokat. Ne csak hiteltanácsadás, biztosítási tanácsadás, energiatanácsadás, ESG tanácsadás, és még nagyon sok minden más. Ehhez viszont természetesen kell tér, kell infrastruktúra, kell technika, és ami legfontosabb, kellenek felkészült emberek. Tehát az eddigi Széchenyi Kártya tanácsadók maradnak természetesen, és viszik tovább áldásos munkájukat, de kiegészülünk olyan tapasztalt, felkészült kollégákkal, akik az előbb említett szolgáltatásokat nagyon aktívan, hatékonyan, személyes kapcsolatokon keresztül a vállalkozások felé közvetítik. Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség a vállalkozásoknak. Mi azt gondoljuk, hogy nem csak a központban, hanem az ország egész területén, nem csak elméletben tanácsadással, hanem gyakorlati kézzelfogható megoldásokkal kell rendelkezésre állnunk a vállalkozások számára. Soha nem volt ennyire fontos, mint ebben a felbojdult világban, hogy legyenek tájékozódási pontok, legyenek kapaszkodók, legyenek megoldások, méghozzá kézzelfogható és gyakorlati megoldások, nem csak az elméleti tanácsadás. És ennek a letéteményese minden vármegyében, Miskolcon itt most. Ez az iroda, kibővült szolgáltatások, vállalkozásfejlesztési program, a Széchenyi Kártya program továbbvitele mellett jelentik az előrelépést, a fejlődést és az új lehetőségeket a vállalkozások számára.
Hatalmas sikerrel zárult az idei Szerencsi Artúr napok. Az augusztus végi rendezvény rengeteg érdeklődőt vonzott a zempléni térségbe. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a kulturális kikapcsolódás mellett a turisztikai szegmensben is komoly ereje van a Szerencsi rendezvénynek.
Hihetetlenül sokan voltak, és tényleg még talán rendezvényen, egy napon ilyen sokan nem voltak Szerencsen. Úgyhogy a tavaly is különleges volt, mert ugye tavaly volt 100 éves a Szerencsi csokoládé, úgyhogy ez egy picit ilyen ünnepséggel körülövezett fesztivál volt. Ez a negyedik Artúr napok viszont úgy tűnik, hogy egyszerűen olyan szinten növi ki magát ez a rendezvény, hogy nagyon-nagyon örülünk neki, meg ha az ember szétnéz, akkor tényleg azt látja, hogy nagyon sok család van, gyerekek is, tehát én úgy látom, meg abban bízom, hogy tényleg mindenki jól érzi magát. A koncertek azok nyilván tavaly is nagyon jók voltak, mert én azt gondolom, és most is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret benne. Illetve most az volt még különlegesség, hogy szavazás volt arról, hogy milyen jelmezek legyenek a gombóc artúrokon, tehát hogy ki milyen figura legyen, és most teljesen vadonatúj gombóc artúr jelmezekkel készültünk, úgyhogy egy rapper és egy rocker gombóc artúr jött-ment itt folyamatosan a fesztivál idején, és akkor lehetett velük fényképeket készíteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Jóisten is bár meleg volt, de azt gondolom, hogy velünk volt, hiszen tényleg azért így estére már egy picit jobban lehűlt a levegő, úgyhogy én nagyon örülök ennek, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Az is egy különlegessége a fesztiválnak, hogy azon kívül, hogy a helyiek itt vannak, és annak nagyon örülünk, hogy idén újból sikerült elérni azt, hogy az ingyenességet a szerencsiek számára. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert édesapám annak idején így álmodta meg a fesztivált, de a környékről is rengetegen vannak, de ez turisztikai szempontból is nagyon fontos, mert az ország másik részéről is eljönnek, és ilyenkor a szálláshelyek tele vannak, nem csak itt Szerencsén, a környéken is, és ugye mi nagyon, nagyon büszkék vagyunk Tokajhegy aljára, a Zemplénre, és azt gondolom, hogy napközben pedig mindenkinek van ideje arra, aki esetleg vendég itt, hogy egy picit szétnézzen, megismerjen bennünket, úgyhogy mi tényleg azt szeretnénk elérni hosszú távon, hogy Budapest és a Balaton után ide érkezzenek a legtöbben. Egy ilyen fesztivál szerintem ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Lejt az út, a partot benőtték a fák, álmodunk, az élet mindent megbocsájt, felbontom. Egy korty mégis végtelen, elhagyom, de ő újra jön velem, szép mesék, rossz mesék. Az élet írta rá. Fújt a szél, mintha mindig fújna már, elrohant, de még intett, hogy bevár, szép mesék, rossz mesék. Az élet írta rám. Egy szó és elszalad az élet, már minden csendből értek. Nézd, az sem titok már, hogy kinek mennyi jár. Jön, megy az új, így alakul. Egy hang és visszatér az élet, már minden szóból értek, és nem játszanak velem. Minden engedem, menjen csak el, majd jön, ha kell. Eltöröm, aztán újra összeáll, elkezdem. Végül mindig mást csinál, nincs egyéb. Hittem, csak a szív remél, mégse fáj, mert az egész bennem él. Szép mesék, rossz mesék, az élet írta rá. Az élet írta rá.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,